30 éve történt. Nem olyan régen volt május 2-a, amikor a parlamentben megemlékeztek az első parlament összeüléséről a rendszerváltozás után. Úgy volt, hogy ezen az ülésen, ennek az ülésnek a napján mi, a régi MDF képviselői összejövünk a parlamentben. Hát ennek a vírusválság betett, így erre nem került sor. Kicsit elgondolkodtak az egykori képviselőtársak azon, hogy hát azért a mostani parlament mégiscsak összeülhetett, legalábbis töredékesen, de összeülhetett. De hát aztán én elgondolkoztam azon, hogy persze, hogy nem hívtak minket, illetve nem engedélyezték a megemlékező társaság összejövetelét, hiszen mindnyájan már a veszélyeztetett korosztályba tartozunk, vagy legalábbis majdnem mindnyájan. Így csak lélekben tudtunk visszaemlékezni a 30 évvel ezelőtt történt eseményekre, amiről most én szeretnék egy pár szóban a kedves hallgatóknak beszámolni. Feltörnek az emlékek bennem. Túl voltam már életem delén, amikor elérkezett az idő, hogy közéleti szereplést vállaljak. Akár csak Alva Myrdal, akiről már beszéltünk találkozásaink során, a jeles svéd politikus, pszichológus, társadalomtudós és Nobel békedíjat kapott személy, aki ugyancsak 47 évesen vállalta el az első jelentősebb közéleti szerepét, bár azért azt nem mondanám, hogy előtte nem szerepelt a közéletben szembe velem, mert én viszont őszintén megvalva a rendszerváltozási semmiféle politikai megmozdulásban, szerepben igazán résztvevő nem voltam. Szakemberként éltem végig a kommunista évtizedeket, így is nem panaszkodhatom, elég szép, magas helyzetekbe kerültem, ahol tudtam az ország ügyein valamit egy kicsit talán, hát egy hajszálnyit, de tudtam segíteni, lendíteni. A rendszerváltás megelőzően azonban, amikor már szabad volt a társulás, tehát megjött az a törvény, amely lehetővé tette a civil társulások létrehozását, mi a 3. kerületben elkezdtünk férjemmel eljárni a Magyar Demokrata Fórum rendezvényeire. Nagy Imre emlékezetes újratemetését kísérő tömegmegmozdulás után pedig felgyorsultak az események. A kerületi rendezvényekre, amelyeken szorgalmasan és aktívan részt vettünk, aktivitásommal és hát szónoki képességeimmel kihívtam magamra, vagy kivívtam, talán inkább így jobb mondani, a figyelmet magam iránt. Akkor még az emberben egy kis illúziói élt arról, hogy a parlamentbe hát ugye szónokolni kell, és ez fontos dolog, hogy az ember meggyőzően tudja előadni az érveit. Előtte ugye nem volt gyakorlatom, mert sem a kommunista pártnak, sem valamilyen hivatalos ellenzéki szerveződésnek nem voltam a tagja, így politikai konspirációk iránt nem sok érzékem volt. Egyszer, még talán a 80-as években, egészen az elején még, amikor a pénzügyminisztérium alapszervezete, noha párton kívüli voltam, de elismert szakembere a KGST pénzügyeknek, meghívott egy taggyűlésére, hogy tartsak erről előadást. Rocskai János, a pártitkár, megkérdezte tőlem utána: de ugye, Kati, azért benn maradunk a szociban? Szociban, ugye? Ez mutatja, hogy milyen szellemű ismertetést tarthattam akkor a KGST-ről, vagyis hát nyilván azt, hogy ez bizony változni fog, mert hogy ennek változnia kell. De hát óvatosan fogalmaztam, a pártitkár érzékeny füle azonban kiértette belőle. Mutatja ez a mondat, hogy milyen szellemű ismertetés volt tehát ez, de a tényekhez ahhoz szorosan ragaszkodtam. Talán ez a magyarázata, hogy amikor a 80-as évek végén kezdtek létrejönni a különböző gazdaságpolitikai csoportosulások, mint például a Hídbizottság, meg a Kékszallagbizottság. Ezek ellentétes politikai nézetű tagokat tömörítettek, de sok átfedés is volt a gondolatokban. Nekem mind a kettőben voltak elfogadható személyek. A Hídbizottság, mondhatjuk talán úgy, hogy inkább ilyen MDF színezetű volt. Ebben a bizottságban Kádár Béla volt elfogadható személy számomra, legalábbis kiemelkedő személy. A Kékszalag bizottságban, amely leginkább az SDS szakértőit tömörítette, meg Tardos Márton. Én a magam részéről Tardos Mártonnal jó kapcsolatot ápoltam a 70-es években, 80-as években is, és az az igazság, hogy ezt a kapcsolatot én azért a rendszerváltozás után sem szakítottam meg, noha az SDS magatartása hamarosan kiderült, hogy nagyon sok problémát jelentett az éppen akkor uralkodó kormányzat és az MDF-es frakció számára. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy Tardos Márton, amikor halála előtt nem sokkal összetalálkoztunk, azt mondta az akkor éppen már uralomra került szocialista, liberális politikáról, és ebben hát pártjának, az SDS-nek döntő szerepe volt, hogy én nem ezt akartam. Tehát egyfajta idealista megközelítéssel sokan az MDF-et támogató erők közül kezdetben azért szavaztak az SDS-re, mert még a szocialista, a kommunista, mondjam inkább a kommunistát, mert talán az a helyes kifejezés, ellenesek voltak, és aki nagyon radikális változást szeretett volna, azért szavazott rájuk, de hát amikor összekötötték a szekerüket a szocialisták, akkor látszott, hogy azért ez mégsem olyan komoly antikommunizmus, mert nagyon jól együtt tudtak működni. Mit ne mondjak, diktálni tudták 94 és 98 között a gazdaságpolitikát legalábbis, az alapvetően szocialisták által megnyert választások alkalmával. Tehát ők noha a kisebbségben voltak, mégis az ő szemléletük lett az uralkodó. De hát azt is lehet mondani, hogy az akkori MSZP már nem volt olyan nagyon eltérő tőlük. Hát azért azt kell mondani, hogy mivel a Tardos Márton a frakcióvezetője volt egy időben az SZDSZ-nek, azért természetesen nem háríthatja el magától ezeket a lépéseket vagy magatartásokat ilyen egyszerűen, hogy ő személyesen ezzel nem igazán értett mindig egyet. Hát például a Kokályra privatizáció terén abszolút ellentétes volt a pártjának a nagyon-nagyon erőteljes, készpénzes privatizációt támogató magatartásával, amit meg is valósítottak 94-98 között. Ő a maga részéről a cseh vócseres privatizációt támogatta, ami mindenkinek adott volna egy részt a nemzeti vagyonból. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nekem nagyon szimpatikus álláspont volt mindig is. No, de térjünk vissza a kezdetekhez. Ezekben a hónapokban részt vettem a Demokrata Fórum számos gazdasági munkacsoportjában. Ezeket az üléseket a pesti elektromos pályatermébe tartottuk, aztán bekapcsolódtam a választási program kidolgozásába is kora ősszel, tehát 89 kora őszén. Szabó Iván mérnöki irodájában volt ennek a helyszíne. A kiadvány, amit létrehoztunk, az MDF választási programja, ennek a külgazdasági fejezete az én megfogalmazásomba került bele a programba. Ez biztos, hogy igaz, amit mondok, mert szó szerint megegyezik ennek a programfüzetnek ez a fejezete, az akkor már nyomdában lévő 1990. januárjában megjelent könyvem egyik fejezetével, aminek az volt a címe, hogy lesz-e konvertibilis a magyar forint. Azaz, szó szerint átvették belőle a szöveget. Érdekes, hogy a kiadványban többen mások vannak megjelölve Szabó Ivánnal egyetemben szerzőként, szerkesztőként, és engem nem tüntettek fel, noha szinte minden gazdaságpolitikai kérdésben közreműködtem. Hát ezt sose értettem, hogy milyen személyes és politikai viszonyok húzódnak meg a háttérben, mert a politika az adott esetben pártokon belül is jelen van. Rövid politikai pályafutásom alatt végig éreztem, hogy a párttársaim nem különösebben helyeztek előtérbe. Sőt, később a nemzeti kormányzás idején se kapott a szakmai munkám kellő figyelmet, pedig az elkövetkezendő 30 évben is sokat tettem az eredeti MDF-es gondolat érvényre jutásáért a gazdasági stratégiában. Lehet ennek talán az a magyarázata, hogy nagyon sokan voltak pártársaim között nem közgazdasági területről érkezők, akik lelkesen és őszinte hittel a magyar nemzet sorsáért való aggodalommal igyekezték képviselői munkájukat ellátni, de ahhoz, hogy ehhez milyen gazdasági lépések kellenének, talán kevésbé értettek és idealisták voltak ezzel kapcsolatban. No, mivel én reálisan a megvalósítható dolgokat javasoltam mindig, ezért talán nem tartottak eléggé, hogy így mondjam, MDF vonalasnak. Talán túlságosan a reform közgazdászok körébe soroltak, amelyek között alapvetően a későbbi szabaddemokraták meg néhány reformkommunista szerepelt, tehát valahogy összemostak velük, ezt tudom magyarázatként elképzelni. Pedig, ha a történethez visszatérünk, akkor igazán látható volt az álláspontom világosan azok számára, akik a dolgokba bekapcsolódtak. 1989-ben részt vettem az ellenzéki gazdasági kerekasztal tárgyalásain. Azt hiszem, idősebb hallgatóim elég sokat hallottak, a többiek meg talán esetleg tanulják már, nem tudom mennyire veszi be a modern oktatási rendszer, történészek bizonyára, hogy milyen, meg a jogászok is, hogy milyen fontos volt az úgynevezett ellenzéki kerekasztal, de hát az a jogi kerekasztal volt, annak különböző csoportjai voltak, és nem esik szó arról, hogy ezzel párhuzamosan, ennek mintegy részeként, létezett egy ellenzéki gazdasági kerekasztal is, amelynek szintén számos területe volt, amelyen három oldalú tárgyalások folytak. A történelem erről szinte megfeledkezik, nagyon kevés szó esik róla. Ezekben a munkacsoportokban a kormány, ez gyakorlatilag az MSZP-t jelentette, az ellenzéki pártok és az úgynevezett harmadik oldal szerepelt. Most mi volt ez a harmadik oldal? Ebben népfrontos vagy szakszervezetet képviselő személyek vettek részt a megbeszélésen. Na most tudjuk, hogy azért a népfront meg a szakszervezet azért a párt második vonala volt, vagyis ebben a három oldalúban igazából két oldal volt. Egy, amelyik a régi rendszernek a szakembereiből állott, és a másik, ami az új, hát elég sok gyakorlattal még nem bíró, MDF-es képviselőkből állott. Azért a harmadik oldalban voltak olyan szereplők is, akik őszinte népfrontos emberek voltak, vagyis akik nem akartak a párthoz csatlakozni, és a nemzeti érdekeket fontosnak tartották. Mindig a szemem előtt van egy nagyon kedves kollégám, akivel együtt dolgoztam a Pénzügykutatóintézetbe, akinek a kitűzőjében a harmadik oldalon ült, de egy tulipán volt. Azt hiszem, hogy ez mindent körülbelül elmond ennek a harmadik oldalnak az összetettségéről. Magam a gazdasági örökségünk munkacsoportban voltam, majdnem annak a csoportnak vezetője lettem, egy szavazattal maradtam alul, hát nem voltunk olyan sokan. Ebben a csoportban én képviseltem a Magyar Demokrata Fórumot, a Fideszt Urbán László képviselte, de hát kis gazdák, szociáldemokraták is delegáltak oda tagokat. Így aztán ebben a csoportban is, mint ahogy ugye az általában közgazdasági kérdésekben erősen a szabaddemokrata vezetés dominál, de én jól tudtam együttműködni Sós Károly Attilával, akit jó közgazdás szakembernek tartottam. Megvolt a maga irányultsága, de alapos ember volt. Az infláció, a nemzetközi eladósodás, a környezetszennyezés gazdasági terheivel foglalkoztunk. Ezt azért tudom, mert magam készítettem otthon a kis egyszerű írógépemen emlékeztetőket róluk. Világosan lerögzítettük ezekben az emlékeztetőkben, melyek sajnos az idő folyamán elkeveredtek, elhányódtak, amit igen sajnálok, mert most a 30. évforduló kapcsán nagyon jó lenne szinte szó szerint beolvasni őket. Tehát ezekben világosan lerögzítettük, hogy milyen terheket hagyományozott ránk a szocialista gazdaságpolitika. Részt vettem továbbá magának a fórumnak az agrárprogramjában is, annak a megfogalmazásában. Hát ugye, mivel már a Pénzügykutató Intézetet 1987-ben Megyesi Péter megszüntette, mondjuk azt, hogy szétverte, mert érezhető volt akkor ennek politikai irányultsága, magam az Agrárgazdasági Kutatóintézetben találtam idézőjelbe téve menedéket. Az Agrárkutató Intézet kiváló fórumot biztosított a nemzeti érdeket szolgáló reform MDF-hez közel álló gondolatok kifejtésére. A földkérdés, a szövetkezetek az agrárpolitika terén. És így eme komplex és nagyon intenzív Most már azt mondhatom, hogy ellenzéki gazdaságpolitikai tevékenységem eredményeképpen a harmadik kerület hathatós javaslatára felkerültem az MDF budapesti listára, nem az elejére, mert ezeken a helyeken inkább a ismert politikai szerepet vállaló személyek voltak, nem ilyen szerény és alázatos gazdasági területen dolgozó ember. De a hetedik helyre kerültem, ide általában, szóval kicsit hátrább általában a szakértőket tették, akik jó, ha bekerülnek a parlamentbe. A választások végeredményeképpen kiderült, hogy a kerület MDF-es jelöltjei szépen bejutottak, így a Budapesten kapott szavazatok alapján az MDF színeiben én is bejutottam. Tehát volt emlékem, nagyon-nagyon-nagyon kedves emlékem a választásokról, amikor az MDF harmadik kerületi székházában, amit ugye már akkor megkaptunk használatra, ott állt a kerületünk képviselőjelöltje karjában egy nagy-nagy csokor tulipánnal, és azt osztogatta, hiszen tulipán volt az MDF-nek a jelvényében szereplő virág, szemben ugyebár a szocialista szegfűvel. Piros szekvőt a családom azóta is nagyon ritkán vásárol. De hát bejutottam a listán a parlamentbe, az utolsó befutó lettem. A választások után a fővárosi tanács a régi városháza tárgyaló termében vettük át a megbízó levelünket. Hát ez érdekes volt, mert egykori pénzügykutatóintézetből ketten is budapesti listás képviselők lettünk, magam az MDF Bokrossa és meg az MSZP színeiben, mint szakértők. Annak idején el kellett ismernem, hogy nagyon aktív és nagyon értelmes ember volt a kollégám Bokros Lajos. Intézetünk korábbi vezetője, Hágelmeier István, aki ekkor az állami számvevőszék első elnöke volt, mindig lehetővé tette több irányú gondolkodást, szabadságát is, amiért mai napig is holt halóporában is hálás vagyok neki. Találkoztam nem sokára szakmai partnerként egy másik pénzügykutatós társammal is, szintén a krémbe tartozott, hogy így mondjam. Ő volt az egyike, Bokrossal együtt a bankügyi bizottságnak, amelyet Hetényi pénzügyminiszter hozott létre. Hát ezzel az úri emberrel az MNB élén találkoztam már akkor. Ugyanis ő bár pártszíneket sose vállalt fel, de kinevezéséhez, mint azt a politikai kerekasztalról szóló visszaemlékezések tanúsítják, annak idején az SZDSZ is ragaszkodott. Sőt, egyszer egy ilyen SZDSZ kiáltványhoz már jegybankelnökként is aláírását adta, ami aztán tényleg hozzájárult ahhoz, hogy későbbiekben Antal József őt más személlyel váltotta fel. De a kezdetek kezdetén ő volt a Nemzeti Bank elnöke. Vagyis a pénzügykutató intézet egykori stábja minden politikai árnyalatot képviselt az új korszak gazdasági és politikai elitjében. Meg kell jegyeznem, hogy agrárkutatós kollégáink közül is bekerült az első szabadon választott parlamentbe egy barátom, dr. Rotnándor, az első ciklusban kereszténydemokrata képviselő volt. Vele már az intézetben szorosan együtt dolgoztam, azt mondhatom, hogy amit politikai gyakorlatban, hát nagyon hiányos politikai gyakorlatomban egyáltalán tudtam, azt neki köszönhetem, mert már 1988-ban az egyesületi törvény után nyomban megalakítottunk egy társaságot, az Ötvös József Tudományos Kulturális Egyesületet. Érdekes módon, ugye hát akkor kerestük, hogy 88-ban, hogy honnan kerülhet hozzánk valami fajta támogatás, valami, hát azt az állampártól nem várhattuk, és ezért Rotnándor javaslatára odafordultunk a Soroshoz, aki akkor támogatott sokféle, akkor is támogatott sokféle civil szervezetet. Ezt a támogatást meg is nyertük, egy 100 000 forintos összeg volt, de nem használtuk fel, mert mire megkaptuk, addigra már éppen megjött a politikai változás, és én akkor már azonnal azt mondtam, hogy ezt a fajta tevékenységet nem tartom összeférhetőnek a képviselői mandátumommal, miután mind a ketten a két vezető egyéniségeben a kis egyesületben képviselő lett, visszafizettük az utolsó fillérig, az volt a lehetőség, hogy egy állami alapítványnak adjuk át a pénzt. Hát gondolom, hogy azért mondtam, hogy ha már egyszer megkaptuk a pénzt, akkor használja az állam valamelyik kulturális alapítványa erre. Később igyekeztek, vajon kik fogást találni rajtunk, és vizsgálatot kértek ennek a pici egyesületnek a sorsára. Be akarták nyilván bizonyítani, hogy na hát, mi sem voltunk jobbak a Deák névásznánál, biztos párt célokra használtuk fel, de nem. Nem pártámogatásra használtuk, hanem elvileg azt akartuk vele támogatni, amit addig is csináltunk, fiatal emberek képzését politikailag a mi demokratikus irányzatunknak megfelelő fiatal személyek képzését vállaltuk történelemből, gazdaságtanból, irodalomból, sőt, képző művészetekből is. Volt például egy előadásunk, amelynek annak idején a fiataloknak egy rádiós kollégám, barátom tartott, a Stalker című filmet elemeztük. Tehát a reform művészetek irányába is kinyitottuk a szemüket. Most csak azért mondom ezt el, mert nagyon érdekes, hogy napjainkban létezik egy olyan keresztény alapú szerveződés, amelyet Aquinói Tamás Akadémiának hívnak, és ez most támogatással, elnyert támogatással valóban fiatalok ilyen sokoldalú kiképzését tekinti céljának. Azt mondhatom, hogy 30 évvel ezelőtt mi voltunk az elődje. Nos, hogy ezt ilyen ügyesen megoldottuk ennek a pénznek a visszautalását, azt tényleg a okos tapasztalt Rotnándornak köszönhetjük, hiszen ő idős ember volt, már akkor nem volt fiatal, a koalíciós időkben még ifjan szerzett gyakorlatot a politikában, amit aztán az 50-es években jól meg is szenvedett. Én találkoztam vele, meg kitelepítették, kitiltották Budapest területéről is, még az 50-es évek közepén is. Én, mint kislány, fiatal lány, édesanyámmal dolgozott együtt, sokszor találkoztam vele ott, aztán később, ugye, amint említettem, szakmai kollégák voltunk, a Beruházási Bankban is együtt dolgoztunk, és aztán az Agrárkutató Intézetben is. Tehát ő egy megbízható, nagyon jó gazdasági szakember volt, és neki volt politikai érzéke is. Amikor én később a politikát otthagytam, mondta, igen, Katika, magának ez az útja, mert maga politikai konspirációk, meg a kompromisszumok terén nem olyan erős, mint a kutatásban és az igazság keresésében. Hát igen, ezt én nagyon köszönöm neki, hogy így fogalmazta meg, mert most én is úgy látom, hogy az én egyéniségemhez ez illet jobban, ugyan megvan a magam politikai elkötelezettsége, de hivatásos politikusnak nem mentem volna el, szakértőként viszont nagyon nagy örömmel támogattam és támogatom most is azokat a konzervatív keresztény erőket, amelyek talán egyfajta keresztény szociális megközelítésben a szegényekkel való szolidaritás, de ugyanakkor a gazdaság modern ösztönző erejének, piacgazdasági erejének az elismerését is felvállaló gondolatokat képviselő pártok vagy politikai erők hátterében szívesen és örömmel tevékenykedem. Hát ilyen előzményekkel közelgett a parlamenti debütálás napja. Előtte mi bizony munkával ünnepeltük május 1-ét, talán idősebb emberek emlékeznek rá, hogy annak idején voltak ilyen jelszavak, hogy munkával ünnepeljük május 1-ét. Hát ugye minden erőt kifacsartak belőlünk, túl azon, hogy föl kellett vonulni az 50-es években, meg a 60-as, 70-es években is május 1-én zászlókkal, lobogókkal, transzparensekkel a tribün előtt, kényszerűen nagyon sokaknak, sokszor oda csődítve, még vidékről is az embereket, hogy nagyobb legyen a tévé által közvetített tömeg. Hát igen, de olyan is volt, amikor azt mondták, hogy mindenki dolgozzon még május 1-én, még akkor se pihenhetett, mert hogy hát minél többet csavarjunk ki, mint a citromból a munkásokból. Nos, mi ezen a napon olyan értelemben ünnepeltük munkával a május 1-ét, hogy az MDF frakció összegyűlt a bemtéri székházban, hiszen másnap volt a parlament első ülése, és hát előtte egy kicsit ilyen összetartás jelleggel meghallgattuk Antal József beszédét, és akkor ott egy pár dologról beszélgetni is lehetett, kérdezni is miniszterelnök urat, véleményt is nyilvánítani. Hát az első kérdező, mondani se kell, hogy én voltam, az volt a kérdésem, hogy miniszterelnök úr, hol van a kormányprogram? Én azt hittem, hogy arról fog beszélni. Ez is mutatja politikai járatlanságomat, hiszen egy koalíciós kormányt kellett létrehoznunk, a mi többségünk csak úgy adódott, ha azokkal a pártokkal, amelyekkel politikai irányultságunk megegyezett a Kisgazda és a kereszténydemokrata pártokkal, hogyha azokkal összefogunk. Nem válhatott azonban a mi saját dokumentumunk az induló dokumentummá, amit ugye előző ősszel, amit említettem, kidolgoztunk, gazdaságpolitikai és politikai programot. Nem válhatott, mert hát hiszen a körülmények napról napra változtak, és példának okáért az a veszély fenyegetett bennünket, hogy a külföldi tőke kivonja a választások előtt, egész közvetlenül a második választások előtt az összes forrását hazánkból. Ez a forrás tulajdonképpen nálunk elhelyezett devizabetéteket jelentett, mert ahhoz, hogy napról napra tudjunk fizetni, mindig meg kell kicsit előlegezni a kivitelünkből származó és a Nemzeti Bankba befolyó bevételeket, és ez nagyon fontos szerepet játszottak a nálunk lévő devizabetétek, hogy átmenetileg abból tudjunk esetleg fizetni importunk után. De úgy nézett ki, hogy az ország el fog lehetetlenülni, mert néhány napon belül úgy tűnt, hogy elfogy az MNB-nek minden tartaléka, és nem tudunk fizetni importunk után. Ez pedig teljes bizalmatlanság kialakulását jelentette volna országunk iránt, hát kiszállít nekünk ez az ország, pedig nem tudott másként működni, csak úgy, ha a termeléséhez szükséges és nagyon szükséges importot folyamatosan finanszírozza. Ezért annak idején a frakció, pontosabban Antal József felkért, hogy mint pénzügyi szakértő nyilatkozzam a televízióban, hogyha mi nyerünk, akkor fizetni fogjuk a külső adósságainkat. Ezt meg is tettem, vissza is szivárogtak a pénzek. A fizetésképtelenség esetén biztos jelentkeztek volna az országunkat megmentő erők, és nem a mi politikai irányunkat támogatók. Mint ahogy valóban kapott is a kormányfő ajánlatot milliárdos tőkéstől a nemzetközi adósságállomány átvállalására, hallgatóim gondolkozhatnak azon, hogy ki volt ez a milliárdos tőkés. A magyar állami tulajdon fejében átvállalta volna a mi adósságainkat. De hát az a helyzet, hogy nem szerettük volna, hogyha egy kézbe kerül a magyar állami vagyon igen nagy része, mert sajnos nagyon nagy volt az adósságunk. Viszont a nyilatkozatomra sokan azóta is rossz szájízzel emlékeznek, mert azt mondták, hogy hát miért mondtam én azt, hogy minden körülmények között fizetni fogunk, bármibe kerül is ez. Mintha bizony jó szántunkból vállaltuk volna fel ennek deklarálását, pláne én. Akinél jobban kevesen tudták, hogy mekkora csődben van az ország, hiszen már több mint egy évtizede foglalkoztam a nemzetközi eladósodás kérdéseivel, sőt ebből vittem meg a nagydoktori értekezésemet is már 1987-ben. Mégis egyes külföldről hazakerült szakértők azt mondták, hogy Antal később azért buktatott felfelé az államtitkárságból miniszternek, mert ezt mondtam. Micsoda ostobaság? Na de hát erről majd egyszer később beszélünk, talán már korábban is említettem ezt a problémát. Nekem természetesen fájó pontom, mert nem a jó szándékomból tettem, sőt nagyon-nagyon sokat foglalkoztam azóta eltelt időben is ez a témával. Számos publikációm jelent meg, az egyik legfontosabb erről a Terhes Örökség című pénzügyi szemlében megjelent írásom, amit közgazdasági kérdések iránt érdeklődőknek a pénzügyi szemle archívumából szeretettel ajánlok. De hát most még csak az első parlamenti napnál tartunk. Még 20 napot kellett várni a kormány megalakulására, amikor a kormányprogramot meg lehetett hirdetni. És az ünnepélyes eskütételre, amely május 23-án következett majd be. Így most már elsőjén a frakcióülés után néhányan Balsa István, Horváth Balázs, Siklós Csaba, aki a harmadik kerület képviselője volt, majd később közlekedési miniszter, tudjuk, Balsai igazságügyi miniszter lett Horváth Balázs, belügyminiszter. Szóval azt mondhatom, hogy a miniszterek gyülekezete voltunk, de hát akkor még ezt nem tudtuk. Kiültünk, mint hát friss politikai szereplők, a főutca sarki presszó elé egy pohár sörre. Szép fényes tavaszi nap volt, és latolgattuk a várható fejleményeket. Másnap a pesti rakparton közelítettünk férjemmel a parlament felé, mert ő vitt be kocsival. Azóta, Istenem, de sokszor elhajtottam arra a férjemmel, még ma is mindig felnézek, soha nem mulasztom el. Mint egy mese, olybá tűnik, hogy éveken keresztül ez volt a munkahelyem. mintha az egyszer volt, hol nem volt kategóriába tartozna ez a kérdés. Pedig hát történelmi tény, kitörülhetetlen már a történelem lapjairól. Azt az alkalmat, amikor megkerestük a helyünket a patkóban, a kedves teremszolgák segítségével, akikkel én mindig jobban voltam, és elénekeltük a himnuszt, soha semmi nem törlik ki az emlékezetemből. Sok nagy élmény volt életemben, de ehhez egyik se fogható. Talán nekem csak a gyermekeim születése, de hiszen most is valami született. Vér és kínok közt megszületett a jövő. Valóban, hiszen a győzelem éjszakáján Antal József eléggé keserves arcot vágott, többen ezt úgy meg is említették, hiszen tudta, hogy nagyon nehéz időszak vár ránk, és ez az első parlament, ez az első kormány, hát kamikáze kormány lesz, úgy is hívta, mert olyanokat kell végrehajtanunk, amit az emberek nagyon nehezen fognak megérteni, és lehet, hogy ebbe politikailag elbukunk, ez be is következett. Az emberek nem értették, hogy miért nem hoz a demokratikus változás jobb létet, sőt, kifejezetten rosszabb helyzetet teremtett. Én ezt pedig előre láttam. És nagyon-nagyon fontosnak találtam az okos gazdasági program kidolgozását, hiszen, ahogy mondtam előzőekben is, a háromoldalú kerekasztalban is, ezeknek az örökségeknek a kezelésére készültem fel, és azt ismertem meg a rendelkezésünkre bocsátott anyagok alapján. Nos, tehát mindenki készült a szűzbeszédére, hiszen 5 percet kaptak a képviselők a bemutatkozásra. Nem is fért bele egy napban mindenkinek a megszólalása. Én csak másnap kerültem sorra. Érzelmektől áthatva fáradtan mentem május 2-án haza. Alig volt kedvem beszélni, mert kicsit bántott, hogy az első nap a képviselői beszédemben nem nyílt lehetőség. Hogy milyen megállapodással generálták a szóhozjutók sorrendjét, nem tudom, de el voltam korábban kényeztetve, mert mind az egyetemen, ahol tanítottam, mind a 90-es kampány körútjaimon általános elismerést arattam beszédeimmel, meg előadásaimmal. És most meg senki se kíváncsi igazán rá. Persze mindenkinek fontos, hogy választói elé tárja, hogy mi is hozta ide, milyen eszmék, milyen célok. Azonban úgy gondoltam, hogy a gazdasági kérdések kezelésének fontossága meghatározó lesz majd. Nem volt az. Ez fájt a legjobban. Azóta is fáj. Hiszen nem ok nélkül használt az amerikai elnök is kampányában azt a jelszót, hogy the economy you fool, a gazdaság te ostoba. Vagyis, hogy az számít. Na de hát, én nem gondolom, hogy csak az számít, de hogy nagyon fontos, és azért előkelőbb helyet érdemelne mindenféle más, külsődleges kérdésnél, mondjuk a külpolitikánál nem, de mindjárt utána következően ennek kellett volna jönnie. Hogy gazdaságunk talpra álljon, ez a legfontosabb feladat. Láttam, hogy mi a várható, és Antal is érzékelte ezt. Mégis valahogy nem sikerült elmondanom a mondókámat az első nap, pedig én jó magam már korábban egy évtizeddel ezelőtt a tehetetlenség miatt, amikor az ország sorsát láttam, hogy deviza ügyek miatt csődbe fogunk jutni, súlyos ideggörcsel kerültem a fejembe, 81-et írtunk akkor, az ország a fizetésképtelenség küszöbén állt akkor is, mint ahogy 90-ben is. Akkor, 81-ben, néhány nap múlva beléptünk az IMF-be szovjet jóváhagyás nélkül, amit addig 4-szer nem tudtunk megszerezni. De akkora volt a baj, hogy 81-ben nem várhatott tovább a pártvezetés. Én ezt akkor láttam, és bár hivatalosan nem voltam a beavatottak között, én próbáltam a figyelmet erre felhívni, és ahol lehetett erről előadást tartottam. Belebetegedtem, csak különleges kezeléssel tudtak a László kórházban helyrehozni. Olyan injekciót kaptam, amit kizárólag a főorvos adhatott be fejbe. Szóval nagyon-nagyon átéreztem 90 tavaszán is, hogy most mi lesz. Viszont akkor a feladatok olyan sokasága sorakozott előttünk, amilyen korábban a lehetőségek határain belül számunkra nem nyílt meg, hogy most tehetünk valamit embertársainkért, hazánkért. És ez nekem akkor noha nagyon-nagyon megviselt, a váltás óriási felelőssége. Elég volt az életben maradáshoz sajnos, Anta József baja súlyosabb volt, és az őt ért támadások is nyilván. Ezért aztán ő rövid időn múlva bele is halt betegségébe. Bár őszintén megmondom, én is nagyon nehezen viseltem el, hogy az uszodába, ahová mentem, majd 40 éven át oda jártam. A polgártársnők a zuhanyban kiköptek előttem, mert más pártot képviseltem, mint az odajárók többsége. Hát azért ez olyan sértő dolog volt, hogy ugye látják, még 30 év után is visszaemlékezem rá. Na, de hát térjünk vissza az első napra. Édesanyám a 80. esztendejét töltötte, nagyon büszke volt a lányára, és mikor hazaérkeztem a parlamentből, kicsit köhétselve mondta, éppen egy influenzából volt felgyógyulóban, mesélj, kislányom, milyen volt az első nap? Édesanyám, mondtam, még annyi nap lesz, 365 nap van egy évben, és 4 évig fogunk remélhetőleg kormányozni, még rengeteget fogok mesélni, de most borzasztóan elfáradtam. Lefeküdtem, és másnap reggel holtan találtuk édesanyámat. Meghalt azon az éjszakán. Nem volt még annyi nap, amikor elmesélhettem volna neki, hogy milyen is a parlamentben. Képzelhetik, milyen érzés volt így bemenni az első nap, illetve a második nap, nekem első volt ilyen szempontból, elmondani a szűzbeszédemet. De még akkor reménykedtem, mert édesanyámat kómába vittük be reggel a kórházba, és reménykedtem azért, amikor azonban hazaérkeztem, akkor a kórház előtt már úgy várt a férjem, hogy nem tudunk bemenni már megnézni édesanyámat, mert már meghalt. Egy hét múlva temettük, éppen aznap, amikor a frakció elfogadta, hogy egy előadást tartsak nekik az ország gazdasági helyzetéről. Mert ugye, mondtam, hogy úgy éreztem, hogy a kollégáim ezt nem érzik át eléggé. És egy ilyen sorozatot terveztünk, hát megmondom őszintén, ez az egy előadás lett belőle. Pont aznapra esett, amikor a temetése volt édesanyámnak, azonnal rohannom kellett a kocsinkhoz az előadásom után, elköszöntem gyorsan a kollégáktól, férjem várt, és nyargaltunk le a kocsival a vidéki temetésre, ugyanis édesapám ott volt eltemetve Tatabányán, ahol gyermekéveimet töltöttem, és édesanyámat mellé temettük. Most is körül veszi a szívemet. A circum dederunt me gemitus mortis dolores inferni dallama, amelyet a pap énekelt. Eltemettük tehát édesanyámat, és én lélekben megkérdeztem édesapámtól, aki annak idején fiúnak várt, hogy vajon többre vittem volna-e, ha fiúnak születek. Biztos ő is a mennyországban büszke volt ennek a kicsit fiús lányának a eredményeire. Ez a tragikus kezdet, aztán a későbbiekben is rányomta bélyegét az én életemre is, és a új parlament életére is. De azért azt mondhatom, hogy soha nem volt mégse boldogabb időszak életemben. Tehettem valamit, talán nem is rosszat. A hazáért hasznosíthattam mindazt, amit addig tanultam 50 éven át. Hálás vagyok Istennek, hogy ezt a napot akkor megérhettem. Ezekkel az emlékekkel búcsúzom el most kedves hallgatóimtól.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.
Hírpercek.
A pápa a jópásztor vasárnapján az életüket feláldozó papokért és orvosokért